Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban Ókovács Szilvesztert, a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen is.
A beszélgetést felvételről hallják, ma délben rögzítettük. Hamarosan végéhez ér az első teljes főigazgatói ciklusa, ott tart most az operaház, ahogyan azt 5 évvel ezelőtt elképzelte.
Nagyon sok tekintetben igen, például a repertoárnak elvégeztük a teljes cseréjét, tehát közel 80 premiért sikerült a közönség elé tárni, és ezeken keresztül a már 30 éve futó, vagy nagyon régen az operáz színpadára került darabok új produkciói immár a vérkeringésnek a részei, illetve sikerült átalakítanunk a belső struktúráját az intézménynek, tehát ez most egy modernebb, a külföldi operaházakkal szinkronba hozható működési formát feltételez, elsősorban énekesek, karmesterek foglalkozását tekintve, illetve elindítottuk azokat a fontos infrastruktúrális projekteket az Erkel Színház újranyitásával, az Eiffel Műhelyház kiépítésével és az operaház korszerűsítésével, amelyek szintén ahhoz kellenek, hogy a kitűzött cél, a mindig újra kitűzött cél, de a 11-ben újra kitűzött cél, az európai élvonal megvalósulhasson. Amiben viszont nem tartunk ott, az talán még mindig az előadások minősége, amelyik a próbatermek hiányának és a tervezés problémáinak is betudható. Tehát ebben tudjuk,
több próba kellene?
Hát több próba és nyugodtabb próbaidőszak kellene, viszont ehhez nincsen hely, ezért is vannak a fejlesztések. Illetve hát a támogatási összeg mértéke, vagy mondjuk, hogy a mérlegfőszegünk kicsisége, a műfajhoz mért kicsisége is akadály annak, hogy ott tartsunk, ahol a tervek szerint tartanunk kéne, de hát a következő ciklusban ezt is sikerül majd valahogy feljebb tornászni.
Beszéljünk egy picikét akkor művészeti tekintetben, vagy a művészi irányt tekintve valamiféle mérlegről. Mi az, ami most az új pályázatában prioritást élvez, és mi az, amit eddig sikerült elérni?
Az új pályázattal kezdeném talán. Az új pályázat egyik fő eleme, hogy befejezzük azt a két nagy projektet, amit elkezdtünk, tehát az Eiffelt és az Operaházat, ez talán természetes is. A másik nagy további fejlesztés meg visszanyúlik az Erkel Színházhoz, amelynek a hátsó traktusát a színpadnyílástól hátrafelé gyakorlatilag meg kéne szüntetni és újraépíteni.
Nem mostani tervezni.
Nem, ez 2021 és 22 terve, de hát egy opera intézményben ahhoz, hogy ott tisztán lássunk, ahhoz már most tudni kell a dátumokat, tudni kell, hogy melyik hónapban mivel hagyjuk abba, illetve, hogy mit fogunk tenni a művészgárdánkkal akkor, amikor másfél évig reményeim szerint nem lesz Erkel Színház, hiszen akkor hasonló helyzetben leszünk, mint most az operaház zárása miatt vagyunk, tehát akkor szerintem egy újabb Kárpáthoz a túrát kell majd indítani, és szerte a világban körül kell majd nézni, ahogy most is tehetjük. De emellett fontos az előzőhöz kapcsolódva is, hogy az akkor már működő Eiffel műhelyházban és az operaház nagy 5. emeleti új házi színpadán próbálva növeljük a daraboknak a minőségét, az előadások minőségét, úgy valahogy, ahogy a szőlősgazda terméskorlátozással teszi. Tehát nem feltétlen lesz most az szempont, hogy az előadások számában bárkit megverünk. Egyébként eddig se volt az, csak élveztük, hogy egyre több a közönségünk, és egyre többet tudunk adni nekik. Innentől fogva úgy gondolom, egy határt is elértünk, tehát egy pici önkorlátozás most már belefér, viszont ez meg járjon együtt azzal, hogy amit adunk, az egyre kevesebb hibát, szeplőt tartalmaz. És hát emellett még egyet hadd említsek meg, az pedig az opera szerkezeti, szervezeti, financiális megalapozására szolgál. Hívjuk most operatörvény projektnek ezt, amelyik nagyon remélem, hogy 18 őszén, tehát egy év múlva ilyenkor esetleg a parlament előtt lehet, vagy egy önálló törvény formájában így vertikálisan, vagy ha másképp nem megy, akkor szétdobálva a salátaként horizontálisan, akár több törvényt is megváltoztatva.
De tulajdonképpen ez még csak a pályázatában létezik egy fejezetként.
Hát másképp nem tud létezni. Minden így indul el, hogy az ember ezt magában eltervezi. Része a pályázatnak, hogyha erre a minisztérium igent mond, tehát engem, mint pályázót elfogad, és az általam írottakat is, akkor ezt élesben is elkezdjük majd tesztelni.
Beszéljünk akkor most részletesen erről az operatörvény tervezetről. Ez csak financiális tekintetben oldaná meg a nehézségeiket?
Nem, ez egy eléggé komplex törvény. Én azért is gondolnám, hogy jó lenne ezt egy önálló törvénybe foglalni, mert egyrészt a magyar jogalkotásnak számos példája van arra, hogy ennél kisebb érintettségű területek is kapnak önálló törvényt, pont azért, mert annyira speciális a jellegük, hogy ezt a horizonton szétterítve egy olyan nagyon sokosztatú jogvonatkozási halmaz jön létre, ahol már nehéz egybe látni a jogszabályoknak a rendszerét. Vagy
és hát létezett operatörvény, mondta ezt korábban.
Létezett egy operatörvény, 1938-ban a Nemzeti Színház alapításának a századik évfordulójára hozott az a parlament egy törvényt, amelyik a nemzetiről meg az operáról is megemlékezett, az operaörökös tagságáról például. Tehát mondjuk lenne egy olyan keret, de ez inkább csak egy ilyen historikus jogtörténeti érdekesség. Éppenség lenne olyan keret, amelyben most tartalmat is lehetne tölteni, és tényleg úgy gondolom, hogy ennek a teljesen külön állatfajnak, amit mi képviselünk, szemben az előadó művészeti törvénybe foglalt másik két nagy entitás típussal, tehát a szimfonikus zenekarral és a prózai vagy több tagozatú színházzal szemben mi egy teljesen más világot képviselünk, és a rájuk szabott ruharánk kicsi, nekünk valamiféleképpen külön elbírálás kell a méretünk és a jellegünk alapján.
Mondaná néhány gyakorlati példát, hogy ez miben látszik?
Hogyne, ha nem probléma, akkor ezt a kis programot itt közben lapozgatom, mert tényleg elég sok mindent tervezünk. Nos, tehát indul ez egy preambulummal, amelyik a törvényszabályozás indokait sorolja föl, ezeket nagyjából most az előbb említettem is. A gazdasági tervezésnek lehetne egy olyan garanciája, amelyik megkönnyíteni számunkra az operai működést. Példaként mondom, hogy a napokban került a kezembe egy bizalmas dokumentumként a berlini Deutsche Oper 2021 nyaráig terjedő premier listája, amelyet egy koprodukciós működés miatt adtak ide, nyilván teljesen szubróza, és abban azt látom, amit egyébként is tudtunk persze, hogy a nyugati házak, akikhez fölzárkózni szeretnénk, azok ilyen léptében tudják előre, hogy mit kivel fognak tenni.
Önnek mennyire tudnak előre tervezni?
Hát ezek az évadok az én gépemben is rajta vannak, sőt valójában ebben az 500 oldalnyi pályázatban én 10 évadot vetítettem előre. Csak az a különbség, hogy el tudunk-e rá köteleződni, vagy sem. És ez ma még nem lehetséges, hiszen nem tudjuk, hogy a jövő évben milyen támogatás lesz, vagy a jövő évet éppen tudjuk.
Tehát mindig a költségvetés elfogadásától függ a következő év.
Hát ez így van. Tehát ha az ember piciket tehet is a következő évre, de összességében nem láthatja előre, hogy a tendencia lefele visze majd fölfele, vagy stagnál, vagy mi történik. Tehát jó lenne egy olyan rendszer, egy ilyen nagy és reprezentatív intézménynek, mint a miénk, amelyik meghatározna egy alapösszeget, erre is teszünk egy javaslatot, abszolút kontextussal, tehát lehet tudni, hogy ez miből következik, és ennek lenne egy indexálási rendszere, egy 4 évenkénti felülvizsgálata, de ez már megalapozna egy olyan stabil működést, amit az operásztól el is kéne várni, viszont akkor tudjuk csak nyújtani, hogyha ez a keretrendszer ez létezik.
Mekkora ez a főösszeg csak arányait tekintve? Beszélt korábban arról, hogy többszörösére, vagy mondjuk kétszeresére lenne szükség a jelenlegi működési költségeknek.
Igen, többféleképpen juthatunk el az összeghez. A kormány 2001 őszén, 16 évvel ezelőtt vette egy nagy levegőt, és azt mondta, akkor is Orbán Viktor volt a miniszterelnök, azt mondta, hogy igenis, ha az operázat ki kell rántani a kátyúból, ahol van, ebből a rossz spirálból, amiben az állandó devalváció és a rossz helyzetet taszította, és akkor megemelték az opera támogatást 2,4 milliárdról, de ez akkori forint, 16 évvel ezelőtti, 6,4-re. Tehát majdnem meg háromszorozták, de 2,5-szerezték a támogatási összeget. Most azóta ez az összeg pusztult lefele, és most ott tartunk, hát nyilván a forint értékéről meg ne is beszéljünk, és ott tartunk, hogy ennek a nívónak a majdnem csak a felén állunk jelenleg. Tehát úgy értem, hogy értékében, tehát nem nominálisan, mert annál most magasabban, jövőre 9,2 lesz, de értékében sokkal lejjebb állunk. Egyébként meg, hogyha megnézzük mondjuk a két operás, két színházas egyéb testvérhelyeket, mondjuk Párizst, ott van két színház, de akár Moszkvát is mutatnám, vagy Szentpétervárt, Európában ezek a helyek, mi vagyunk így négyen két színházzal felszerelve, akkor az a helyzet, hogy Párizzsal szemben mi az 1/6-án állunk a költségvetésnek, és ennek valóban ha az egyharmadán állhatnánk, az a mostani állami támogatás megduplázását jelenti, tehát a 9,2 vagy az idei még 9,8 volt, helyett 19,7 vagy uszkve 20 milliárd forint kellene ahhoz, hogy a saját bevételeinkkel együtt valamelyes legalább mondom az egyharmadáig fölérjünk azoknak, akik egyébként minőségben ekvivalense kívánunk lenni.
De a plusz pénz javarésze az mire menne el? A jelenlegi dolgozók fizetésének a rendezésére, vagy mondjuk nagyobb művészeket lehet meghívni, jó előre le lehet kötni külföldi fellépőket, nyilván ez sokba kerül.
Mindezekre, tehát ugye plusz 10 milliárd forint az nem egy cél, az egy szétterített összeg. Igen, 2006 óta nem volt az Operaházban általános bérrendezés, tehát foltozás volt, mi is csináltunk ilyet az év elején, a leggyengébben kereső 531 kollégának bruttó 250-re fölemeltük, na úristen, fölemeltük a pénzét, hogy ne hagyjanak el minket. De általános bérrendezés nem volt, és nekünk ugye arra is tekintettek kell lennünk, hogy a mellettünk működő állami testvérintézmények fizetési nívója hol van. Tehát mondjuk nekünk meg kell néznünk, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar muzsikusai mennyit keresnek, mert ha mi zenekari zenészeink lényegesen kevesebbet kapnak, lényegesen több munkáért, akkor innen el fognak a legjobbak menni, és nem tudok mit mondani az enyémeknek, hogy akkor az ő munkájuk nem ér annyit, miközben kiszolgálunk 600 ezer nézőt, amivel a fél magyar színházját zsebre tesszük. Tehát most nem kérkedni akarok vele, csak inkább a feladat nagyságát meg a teljesített munkát akarom ezzel jellemezni. Úgyhogy akárhova tekintünk, az biztos, hogy kell ebből egy bérfelesztést akár két fokozatban csinálni. Emellett garantálni kell az immár felújított épületeinknek az éves karbantartását. Erre most 0 forint jut. 0 forint. Eközben szeretném jelezni, hogy a Magyar Kultúrás Élet legnagyobb tétele jelenleg nem az Operaház támogatása, hanem a MÜPA PPP-s konstrukcióban történő állagmegóvási támogatása, ami több mint 11 milliárd forint volt idén. És nem tudom, még 20 évig megy tovább.
És ha lehullik a vakolat, akkor mit csinálnak? A működési költségekből átcsoportosítva hát, némi pénzt.
A gondnoksági dolgozókkal valamit ott a reparáltatunk. De ez egy képtelen helyzet, egy 100 milliárdos vagyonunk van nekünk. Hát díszletekben áll több mint 10 milliárd forintnyi vagyon, emellett vannak épületeink, hangszereink, rengeteg védendő mobiliánk, meg ugye ingó vagyonunk van, és erre éves szinten 1 milliárd forintot biztos, hogy kéne áldozni. Akkor 100 évente érnénk körbe. Tehát például ez egy másik cél, de ahogy ön is mondta, meg kéne egy sztárkertet kéne elkönyíteni, meg kéne hívni a legfontosabb énekeseit, karmestereit, koreográfusait a világnak, hogy a Magyar Operaház a vérkeringésnek része lehessen. Egyébként most is az, de ez egy kicsit látszat, amit csinálunk, mert nincs elég pénzünk, hogy fönntartsuk azt a hogy is mondjam, csak gyakoriságot, ami szükséges az, hogy egy ház első osztályának hívhassa magát, és mégis itt legyenek azért a világvezető énekesei.
De hogyha meghívnak egy nagy sztárt, akkor mondjuk megtelik az opera, akkor az hoz valami hasznot, vagy reménytelen behajtani ezt?
Valójában most még reménytelen a helyzet, mert a magyar polgárok fizetőképes kereslete nincs azon a szinten, hogy mondjuk egy bécsi, vagy akár egy müncheni, igazából rosszabbat akartam mondani, mondjuk egy spanyol koncertlátogatónak a bukszájával rendelkezzen. Tehát most az a faramúzi helyzet áll elő, hogy fel fog nálunk lépni a legnagyobb mai opera díva, Anna Netrebko december 29-én, nincs már a jegy, nem ezért mondom, tehát nem reklám jelleggel, de hiába kelt el rá minden jegy nagyon hamar, hiába magas a helyeknek az ára, még az Erkel Színházban, ahol 1800-an férnek el, sem tudjuk igazdálkodni annyitok gázsiát. Ez külföldön nincs így, olyan drága belépőket tudnak szedni, amelyek viszont legalább nullára vagy még a föl is kihozzák. Azért ez probléma.
És mi lesz most, hogy kiesett a teljes operaházi jegybevétel? Kaptak erre némi kompenzációt a kormánytól?
Most kaptunk rá, valóban, ezzel tudjuk az őszt áthidalni, a most futó őszt.
Mekkora összeg?
1,9-et kaptunk végül, 1,9 milliárd forintot, de az Operaház idén még nem esett ki teljesen, hiszen június 25-ig játszottunk. De a következő teljes naptári évben, 18-ban az Operaház zárva van, úgyhogy ott több mint 2 milliárd forint önmagában az a kiesés, de ez még hozzá kéne számítani az Opera Shop bevételének kiesését, az Opera Visit beviteli kiesését, tehát a turisták ugye útjai, az Opera kiadásának a kieső bevételét, rengeteget veszik ki az Operát, filmeket forgatnak, stb. Úgyhogy itt sokkal több pénz fog hiányozni, és hát ezért egy kicsit borúsan nézek a következő év elé, ugyanakkor mindent meg fogunk tenni azért, hogy azon év alatt, a jövő év alatt neki gyűrközzünk, és amikor 19 januárjában az operaház is megnyílik, meg az Eiffel műhelyház is elkészül, akkor azt fölkészülten és rögtön a topon indítva tudjuk majd üzemeltetni.
Most akkor beszéljünk még egy kicsit a pályázatról, úgy tudni, hogy ön az egyedüli pályázó. Meglepődött ezen?
Egy kicsit igen, mert arra számítottam, hogy 5 évvel ezelőtt, azt mondtam, talán 6-7-en is voltunk.
Most mondjuk akkor nem volt a két nagy beruházás közepén.
Igen, ez igaz, de akkor is már 2 éve vittem a házat. Most azért valamiféle ellenjelöltre azért gondoltam, nem személyre úgy értem, hanem hogy azért valaki neki fut ennek.
Meg hát jó verseny, amiben legalább 2 vannak.
Igen, de most ez nem így lett. Ugyanakkor, hogyha körülnézek, azt hiszem egy éve lehetett, hogy a MIPA vezérigazgatói pályázata is lezajlott, és ott sem volt Kál Csabának ellenfele, úgyhogy talán azért némi köze mégiscsak van ehhez annak is, hogy hogyan megy az intézmény.
Tegnap volt a meghallgatás, amikor született döntés?
Hát nem vagyok jó ebben a döntési szerkezetben, de mintha 30 napja lenne a miniszter úrnak arra, a Balogh miniszter úrnak, hogy a gondolom tegnap megszületett bizottsági javaslatot, azt ő maga elbírálja. Nem kötelező érvénnyel kell figyelembe vennie, de van egy bizottság, akiknél tegnap vendégeskedtem, nagyon jó hangulatú, és nem is nagyon rövid beszélgetés volt, mert 2 órát beszélgettünk.
Pedig itt van ez az 5-600 oldalas pályázat.
Igen, remélem, hogy el is olvasták azért, tettek rá utalásokat egyébként, hogy olvasták, de azért szóban is kíváncsiak voltak egy-két dologra.
Beszéljünk akkor most a felújításokról, induljunk az operaházzal. Onnan már kiköltöztek teljesen?
Nem, még nem teljesen, de a kivitelező egyre foglalja, mint egy utcai harcokban, foglalja el a szinteket. Tehát innen is, onnan is hallatszik már morgás, fúrnak, mintákat vesznek, nézegetik a falazatot, alakítják ki a munkások öltözőit, ugye az is bent a házban kell, hogy nincs körülöttünk tér, ahol
terészkedni lehet.
Egy konténervárost kiépíthetnének. Úgyhogy ez folyik, a balett kiköltözött már, a műhelyek folyamatban vannak, november elejére pedig a teljes adminisztráció is kimegy egy komplet irodaházba. Összesen 14 ingatlanba költözünk szét, ez maga az őrület egyébként, úgyhogy...
De ezt írják a művészek?
Hát a művészeket ez olyan nagyon nem érinti, mert eddig is külső helyszínen próbáltunk, hisz nem voltak próbahelyeink. Ez mondjuk a tartós őrület, akkor inkább így mondom. Tehát a Hung Expo-n, a Bárka Színházban, amíg le nem bontják, vagy át nem alakítják, egy laktanyában, a Tököli úton, aztán a Duna TV régi székházában, és nem tudom hány helyen próbáltunk, a Kapa centrumban, a Volt Tivoliban, mindenhol próbáltunk, mert nincsenek próbatermeink, tehát ez tovább folyik. Tehát ez a fajta cigány élet, ez megy tovább. Egyik nap itt, másik nap ott. A szokatlan az adminisztrációnak lehet, hogy ugye ez is akartuk egybe tartani azért, hogy most nem az operában dolgozunk majd, de én például a titkárságvezetőmmel igyekszünk a hajóhídon maradni. Tehát egy olyan teremben vagyunk, a székelybetlen teremben, amelyet nem újítunk fel, és ahhoz így nem nyúlnak. Ha nem üldöz ki minket onnan a zaj meg a por, akkor én szeretnék minden nap ott, az is van csak, tehát ott azt akarom, hogy érezzék a kivitelezők a forró leheletemet a tarkójukon, tehát hogy ott vagyok, és nyomom nagyon a dátumot, meg a tempót, meg hát a minőséget is.
De akkor most a munkája lényegi része ez? Azért ez elég sok energiát
elvesz. Nem, még sok minden van ezen
kívül. Minden napi művészeti működésre is ügyeljen.
Ja, hát az is akarok ott lenni kicsit, hogy ez erre való felügyelet vagy kíváncsiság, ez azért naponta néhány ilyen szúrópróbaszerű kinézésen, meg látogatáson keresztül is lebonyolítható, de ezen kívül még rengeteg dolog van. Hát azt ígértük a munkatársainknak, hogy a kormánytól kapott külön szubvencióból, ami a turnékat illeti, a fölös energiákat levezetendő végre el tudunk menni külföldre, és a magyar kultúra hírnevét tudjuk öregbíteni. Már most túl vagyunk jó néhány turnén, éppen holnap indulnak a kollégák Japánba 5 hétre, úgyhogy 170 valahány este leszünk, játszunk külföldön a következő másfél évben, és már 30 fölött vagyunk idáig is.
Beszéljünk egy picit még az épületről. Egy pályázó volt, 2 részből áll a munka, a generál kivitelezés kezdődött meg, a színpadtechnikát még csak most fogják aláírni. Ott mi a helyzet?
A színpadtechnikai eljárásunk speciális, itt nem egy, hanem két pályázó volt, sőt, igazából három, de az egyik közben aztán kipontozódott. Két világcég vitte az ügyet végig, fejfej mellett haladva, gyakorlatilag azonos színvonalú pályázatot benyújtva, na, de hát mindig vannak nüanszok, amelyek mentén, ugye itt nincs megosztott elsőség, úgyhogy valakit ki kell hirdetni győztesnek. Az Opera maga bonyolítja ezeket a közbeszerzéseket, amelyek egyébként uniós tenderek, mint minden, hát nagyon könnyű meghaladni az uniós néhány 10 milliós értékhatárt, ez meg egy 6 milliárd forint fölötti összegű technikai eljárás. Úgyhogy a két világcég közül nyilván gondoltuk egyébként, hogyha az egyiket hirdetjük, akkor a másik ezt megtámadja majd a közbeszerzési döntőbizottságon. Így is történt, és ennek várjuk az eredményét, ami legkésőbb november elején a szertartás rendszerint meg kell, hogy érkezzen, és akkor aláírhatjuk a dokumentumot, úgy gondolom, hogy még ez nem csúsztatja meg a dolgokat, tehát azt reméljük, hogy maradhat továbbra is a 19. januári átadás.
Mi a helyzet a generál kivitelezéssel? Hogy fog kinézni az épület? Teljes mértékben csak egy tiszta rekonstrukció, vagy vannak azért terveik ezzel kapcsolatban?
Ez bonyolult. Igyekszem mindenhol korszerűsítést mondani. Mert a rekonstrukcióval azt hiszem egy ilyen általános, hatalmas épületfelújítás képzete vagy érzete járna együtt. Itt most nem erről van szó. Az 1980-84 között volt, hogy födémeket cseréltek, meg statikailag is beavatkoztak. Majdnem a tetőt is egyébként lekapták, de végül látták, hogy ezek a háromszéki gerendák ott fönt, mint a beton úgy tartanak. Úgyhogy csak megpapucsolták őket a tetők érintkezéseinél, mi sem cserélünk tetőt, ezek ma is kiválóan működnek. Fantasztikus egyébként a fedélszékben járni. De az igaz, hogy most is kell jó pár dolgot tennünk, ugyanakkor ez inkább a kornak a követelménye miatt van így. Szeretnénk jobb akusztikát a nagy teremben. Most csak szemelgetek, nem lesz a felsorolás föltétlen teljes. Szeretnénk wifi hálózatot, mobiltelefon vételi lehetőséget, nézőtájékoztatást, biztonsági rendszert, tűzvédelmet, broadcasting, tehát hang- és képrögzítésre alkalmas vezetékhálót kiépíteni az egész épületben. Ez mind nincs. Hát ez a műpában ez mind van, ez nálunk mind nincs.
Ja, hát ez eleve úgy épült egészen.
Igen, igen, csak hát mi úgy maradtunk. Tehát nagyon szép, csak mi úgy maradtunk, és hát azért, tehát miközben a többiek száguldanak a sportkocsikon, mi egy lovas szekéren vagyunk, és ez mondjuk nem biztos, hogy így jó, még ha esetleg korhű is. Tehát itt,
és a műemléki megkötések azok mit jelentenek?
Egy műemléki megkötésnek addig van értem, ameddig a nap életet nem befolyásolja. Tehát csak azért mondjuk nem létrehozni ezeket a gyenge áramú fejlesztéseket, mert Iblu korában nem voltak, ez egy ostobaság lenne. Úgyhogy igyekszünk ezt a tervezővel, Zoboki Gáborral együtt úgy képviselni, olyan mixet gyúrni az Iblu Miklósi, később aztán Medgyaszai Istváni, Kaufmann Oszkári, Siklós Máriái beavatkozásokból, ezek mind voltak, hogy abból egy a leghasználhatóbb mai elet jöjjön ki, a közönség kényelmesebb széken üljön, például a nagy teremben jobban halljon, nagyobb zenekari árok legyen, amiben a zenészek elférnek. Szóval vannak ilyen szempontjaink, amelyek mellett persze az is igaz, amit ön kérdezett, hogyha valaki majd megáll szemközt a Rémes Állapot vagy egykori balettintézet épületétől néz át az Operaház felé, ami remélem addigra már egy működő hotelnek legalább a jegyeit mutatja, mint hogy felújítják. Nagyon jó lenne. Szóval azt látja majd, hogy az Operáz mészkövét megtisztítottuk továbbra is egy ilyen, vagy hát megint, mint 84-ben egy ilyen világos, fehéres, sárgás mészkő burkolat lesz, az ablakait passzítottuk, kap egy új díszvilágítást immár körbe, hogy a hajléktalanok meg egyáltalán, szóval a parkolóautók sem okozzanak problémát az operaházi látogatóknak, mert azért ez így nincs jól szerintem a mai állapotában, hogy egy közvécé az operaház. Sajnos ez a helyzet, nem szívesen beszélek erről, de ez az igazság. Úgyhogy ezen is változtatni fogunk. Ugyanakkor mindezt szűk 30 milliárd forintból, csak mellé teszem a számot a napokban fölavatott berlini Staatsoper az Unter den Lindenen, amelyiket hiszem 8 évig renováltak, 122 milliárd forintba került, vagy a hamburgi filharmónia épület, az Elbphilharmonie több mint 200 milliárd forintot igényelt. Szerintem olyan magyarosan kisebb számokból dolgozunk, és ugyanazt a minőséget várjuk el.
De azért olyan magyarosan nőttek a költségek a tervezethez képest.
nőttek 30%-kal, de az operáz építésénél 124%-kal nőttek a költségek annak idején. Tehát ez azért előfordul egy elhúzódó ügyben. Itt a költségbeesések 14 végéről származnak. Hát akkoriban kellett elkészítenünk azt a koncepciótervet, amely alapján aztán lehetett a kormány elé állni. A kormány eldöntötte, jöttek ezek a hosszú közbeszélések, most tartunk ott, ahol tartunk, de közben az építőipari konjunktúra, hát én is olvastam, meg önöket hallgatom, hogy 37%-a nőtt az elmúlt évben az egész Európai Unióban a legnagyobb mértékben a magyarországi építőipar terhelése. Ez fölviszi az árakat. Úgyhogy ugyan letárgyaltunk legalább 5 milliárd forint további költséget, tehát hősiesen, úgy éreztem, hogy a kollégák hősiesen harcoltak, hogy fél év alatt ezt lejjebb szorítsuk, de azt tudomásunk kell venni, hogy otthon se tudok kijönni abból a pénzből a különbözően, amit megbeszéltem. Ez nagyban is így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Ókovács Szilveszterrel, a Magyar Állami Operaház főigazgatójával, most hírek következnek.